Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Kis piacot hoznának létre Egerben a Lajosvárosban, beteg kislánynak gyűjt a gyöngyösi jótékonysági sportoló, sikeres a Sárospataki Arany János tehetséggondozó program, ezek majd műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Az Egri Egészség és Környezetvédő Egyesület 300 ezer forint támogatást nyerte a Kárpátok Alapítvány civil térkép programjának keretében. A projektet 2024-ben sikeresen megvalósították, írta az Egyesület a közösségi oldalán. A Kispiac Lajosváros térségében című projekt elsődleges kitűzött célja, hogy olyan szabad területet találjanak a Lajosvárosban, ahol az őstermelők, kistermelők szívesen árulnának zöldséget, gyümölcsöt, a lakosok pedig örömmel megvásárolnák azt tőlük. A városrészben élő aktív közösség tagjai a kapcsolatépítő találkozások során megfogalmazták, hogy egy közeli ABC vonzás körzetében keresik a területet. A jogviszony tisztázása érdekében Eger alpolgármesterétől kértek és kaptak segítséget. A termelői kispiac árusítóhely kialakításának érdekében dr. Gömöri László teljes támogatás közbenjárást ajánlott fel, részletezték a heo.hu portál cikke szerint. Nádudvari Péter, gyöngyösi jótékonysági sportoló 2012 óta gyűjt triatlon, illetve futóversenyekkel mások megsegítésére. Idei felkaroltja pedig egy nyíregyházi kislány, Sophie, aki bár legyőzte a leukémiát, most agydaganattal küzd. Peti 500 kilométert futott, hogy az adományokkal támogassa őt, lassan pedig eléri a kitűzött 10 millió forintos célt, ám az akció még nem ért véget, hiszen ha szükséges, tovább gyűjt majd Sophie-ért. A sportolót hallják.
Én már 12 éve foglalkozom jótékonysági sportolással. 2012 óta minden évben egy-két év szünettől eltekintve valamilyen rászoruló személyért vagy csoportért hazbaszállok futó vagy triatlon versenyekkel. Az idei felkaroltam, támogatottam egy nyíregyházi kislány, Sophie, aki az agydaganat ellen küzd, miután már legyőzte a leukémiát, és egy németországi gyógykezelésre gyűjtök neki. Úgy fogalmaztál, hogy a rám váró kihívás véget ért. Ez valóban így van, de a kampány még nem ért véget, hiszen az első adománygyűjtési célom 5 millió forint volt, ez szerencsére még a futás alatt betelt bőven, és így felemeltem a célt 10 millióra, és már csak egy nagyon kis hajszány hiányzik az, hogy elérjem, így még a kampány folytatódik, és egészen addig meg nem nyugszom, még a 10 millió forint nem teljesül, és azt követően sem fogok leállni, mert még nem tudni azt, hogy Sophie-nek a jövőben mennyi pénzre a szüksége, milyen kezelések várnak rá. Tehát voltak éppen határa csillagos ég. Mindenféleképpen meg lesz, már csak pár 10 000 forint hiányzik rá, szóval lehet, hogy ma mi beszélgettünk már, hogy utolás következtében meg is lesz. Ez a januári kezelését fogja fedezni. Most szerencsére jól van, úgy él, mint az egészséges társai, hegedül találkozik a barátaival, időnként még iskolába is elmegy, hogyha épp a kezelések nem hátráltatják. A kezelésekre jól reagál a szervezete, ezért is szeretném azt, hogy ezt folytassa, és hogy mi vár a jövőben, januári kezelés követően kiderül, az eredményeket kiértékelik, és majd az orvosi stáb dönt arról, hogy akkor hogyan merre tovább. Az volt az egészben nekem meglepő, hogy amikor belefogtam, akkor tudtam azt, hogy néhány hét, maximum másfél hónap áll rendelkezésre ahhoz, hogy ezt az összeget teremtsem, vagy ennek a részébe beleszálljak, hiszen ahogy mondtam, 5 millió forint volt az első célom, és az összefogás maga biztam benne, hogy meg lesz, hiszen egy olyan kislányról van szó, akinek a pénz sürgősen kellett, mert kapott egy úgynevezett dentitikus helyterápiát, aminek az első oltására november végén került sor, és december végén, január elején kellett megkapni a másikat, kikor az esélyek a gyógyulására jelentősen csökkentek volna. Ahogy mondtam, január elején megy majd ki különbe újra, tehát szerencsére az összeg összejött, és nagyon bíztam benne, hogy ez az úgymond sürgető cél, hiszen nem volt mire várnunk, Sophie-nak a gyógyulásáért azon a hazba kellett szállni. Összefogás meghozta, és együtt is szeretném megköszönni mindazok segítségét, akik médiatámogatással, adományokkal, vagy bármilyen más módon segítették az ügyet.
Töretlenül működik a Sárospataki Árpád vezér gimnáziumban az Arany János tehetséggondozó program. Az intézmény szinte az első között csatlakozott az országos lehetőséghez, és azóta minden évben indít úgynevezett aranyos évfolyamot, mondta el Dusic Erika, a program szakmai vezetője.
2020-tól minden évben volt lehetőségünk arra, hogy elindítsuk a programot, ez sokáig így lesz még, és egy osztály 34 fővel hirdetett. Voltak szerencsés évek, amikor párhuzamos osztályaink is futottak. Nyilván a térségben élők száma azért jelentősen megváltozott, tehát egy osztállyal tervezünk az új tanévben is ezt a programot indítani. Összefoglalóan azt tudnám mondani, hogy mindaz, ami egy stabil, kiegyensúlyozott felnőtt élethez, annak az előkészítéséhez szükséges, az kínálja a program. Olyan tudást és ismeretet szereznek a gyerekek 5 év alatt, amivel bizton a felsőoktatásba tudnak kerülni. Nyelvvizsgát tudnak szerezni, jogosítványuk lesz, ECDL vizsgabizonyítványuk lesz. Tehát tulajdonképpen megkapják azokat a segítségeket, amivel már az egyetemeken is nagyon stabilan, igényesen tudnak dolgozni. És ami nagyon fontos, hogy mindezt ingyen, hisz ez egy államilag támogatott program, előfinanszírozással működik, tehát akár a jogosítványszerzést, akár a nyelvvizsgadíjakat, a képzést mi fizetjük előre, a gyerekeknek tulajdonképpen tanulniuk kell és dolgozni azért, hogy eredményt érhessenek el. Sokféle módon be lehet kerülni a programba, tehát itt is lehetőségeket jelent szülőnek és gyereknek és a teljes családnak. Alapvetően a szociális helyzetet vizsgálja bekerüléskor a program, tehát rendszeres gyermekvédelmi támogatás, hátrányos helyzetű státusz, nevelésbevétel, de nem csak az egyéni hátrányok, hanem a térség hátrányai is lehetőséget adnak. Például kedvezményezett településekről bekerülhetnek a programba a gyerekek, illetve a gyermekjóléti szolgálatnak a támogató nyilatkozatával is. Nagyon fontos azonban azt rögzíteni, hogy ez egy olyan program, amihez szükséges a gyerekeknek a jó adottsága és a motivációja is. Tehát ilyen kettős lábon áll ez a program. Tehetségesek támogatása és a hátrányoknak a kompenzációja együtt történik.
Borsodabolyi Zemplén vármegyében már több mint 70 olyan intézmény van, amelyek csatlakoztak a Boldogság Óra programhoz. Az ebben részevő Jobb veled a világ alapítvány legfőbb küldetése az emberek testi-lelki fejlődésének elősegítése. Szertágazó tevékenységükkel felnőttek és gyermekek ezreinek segítenek önismeretük bűvítésében, saját erősségeik felfedezésében, a családi béke és harmónia megteremtésében. Bagdi Bellát, az alapítvány elnökét hallják.
A legfőbb célunk a gyerekek és a fiatalok jólétének a támogatása, amely során a pozitív életszemléletet, a boldogságra való képességet fejlesztjük, és ennek egy eszköze az érzelmi intelligencia. Hát az érzelmi intelligenciának is ez a célja, hogy elősegítse, előmozdítsa a gyerekek jólétének a működését, mind az önmagukkal való kapcsolatukban, mind a társas kapcsolataiban, hogy jól tudjanak közlekedni, jól tudjanak funkcionálni, jól tudjanak működni, és a kihívásokkal, mert ugye hát a kihívások a mindennapi életünkben megjelennek, hogy ezekre jól tudjanak reagálni, és egészségesen tudjanak megküzdeni a nehézségeikkel, de legyen eszköztáruk arra, hogy hogyan férhetnek hozzá azokhoz a belső erőforrásaikhoz, amelyek révén pozitív érzelmi állapotba tudják hozni magukat. Olyan gyerekleveleket kapok, amiben arról írnak nekem, hogy olyan dolgok tud megbeszélni Boldogság Órán, amit máshol nem tud. Hát sajnos vannak olyan felmérések, amik azt mutatják, hogy a szülők nagyon keveset beszélgetnek a gyerekekkel otthon. Tehát, hogy azokra ilyen érzelemórának is hívják sokszor a pedagógusok, hogy tényleg egy teret tudnak létrehozni, amiben bejöhetnek a gyerekeknek az érzései, a gyerekeknek a gondolatai, aktuális nehézségeik, problémáik, mind egyéni szinten, vagy osztályközösségi szinten. És éppen ezért önkéntes alapon lehet csatlakozni a programunkhoz, mert hogy hiszünk abban, hogy ezt nem lehet kötelező. Tenni. Tehát, hogyha nincs a pedagógusnak erre indítatása is, persze ezt is el lehet fogadni, hogy valaki nem hisz benne, és hogy az is teljesen rendben van, és nem a mi programunk az egyetlen nagyszerű alternatív program a világon, tehát hogy így nagyon sok kezdeményezés van, amin keresztül a személyiségfejlesztést be lehet építeni az iskolai tanrendbe. Mi kifejezetten a boldogság tudományra építettük ezt a programot, és azok a pedagógusok, akik ebben elkötelezettek, és őket magukat is érdekli a személyiségfejlesztés, hogy érdekli, vagy hitelesek például olyan témákban, mint például a hálás gondolkodás, hogy ugye azok az emberek, akik képesek a nehézségeik, a legnagyobb életnehézségekben is találni valamit, amiért köszönetet mondhatnak, az egy ilyen megtartó erőként át tudja segíteni ezeken a nehéz szakaszokon. És az a pedagógus, aki tudja képviselni ezt a gondolkodásmódot, sokkal hitelesebben fogja ezt továbbadni.
Eger idén is varázslatos hangulatot teremt, hogy méltóképp búcsúztassuk az új évet. A Hütte Forralt Bor Napok programsorozat szombaton kezdődik, és 4 napra életre kelti a dobóteret, ahol forró italok, incsiklandó téli ételek és színes zenei programok várnak mindenkit. Az esemény látogatása díjtalan, így érdemes családdal, barátokkal közösen megélni a város szívében ezt az ünnepi élményt. A több napig tartó sorozat keretében fellép Hauber Zsolt és a Bonanza Banzai, a Superego 3, a Mood Garden és DJ Dominik is. Szilveszterkor lesz rock'n'roll koncert, valamint éjfélkor tűzijáték. A résztvevő borászatok pedig Hangácsi és Fia pincészet, Juhász testvérek pincészete, Petrény pincészet, Simon pincészet, valamint a Tumerer pincészet. Végül az időjárásról. Éjjel nagy területen köd, rétegfelhőzet képződik, amely az ország nagyobb részén tartósan megmaradhat, ezért döntően borult párás időre számíthatunk holnap. Lesznek azonban derült, napos területek is, csapadék nem valószínű, legfeljebb szitálás, ónos szitálás fordulhat elő a ködös tájakon, gyenge vagy mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet szombaton hajnalban -4 és -2, napközben aztán +2-4 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. december 27-én pénteken.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. And love is all that I can give to you. Oh, love is more than just a game for two. Two in love can make it take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. I can see. Oh, V is very extraordinary. And E, he's even more than anyone that you adore. And love is all that I can give to you. Oh, love is more than just a game for two. Or two in love can make it take my heart, but please don't break it all. Oh, love was made for me and you. See, oh, V is a very extraordinary.
that you adore. And love is all that I can give to you. But our love is more than just a game for two. Oh, two, baby, love can make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you.
Esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Mintegy 170 millió forintból korszerűsítik a több mint 100 éves városháza épületét Nyírbátorban. Folyamatos és jó ütemű a déli ipari park fejlesztése Nyíregyházán. Idén ünnepli fennállásának 105. évét a sátoralja új helyi református nagyszövetség. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Saját erőből és uniós forrásokat felhasználva mintegy 170 millió forintból korszerűsítik a több mint 100 éves városháza épületét Nyírbátorban. A városban az utóbbi időszakban számtalan energetikai beruházás fejeződött be. Ezek jelentősen csökkentették a középületek rezsiköltségeit és ezzel az önkormányzat kiadásait. Máté Antalt a várospolgármesterét hallják.
A városház egy műemlékileg védett épület, ami a századforduló elején épült, ezért két feladatunk van, hogy energetikailag felújítsuk, hatékonyan tudjuk működtetni, ugyanakkor az építészeti értékeit pedig megóvjuk. Az elmúlt hónapokban uniós forrásból az épület valamennyi nyilászáróját kicseréltük, ez több mint 100 nyilászárót jelent. Vannak benne műanyag nyilászárók a kevésbé műemlékileg védett részen, ami hozzáépült, itt pedig elől pedig ezek eredeti fanyilászárók kerültek helyreállításra, és miután ezt befejeztük, a homlokzatnak a rekonstrukciója, ez pedig a saját forrásból valósítja meg az önkormányzat annak érdekében, hogy a végén egy tényleg minden elemében kívülről felújított épületet kapjunk vissza. A projektek szempontjából külön kell tudni választani, mert van a városnak egy nagy energetikai projektje, ebben nem csak a városháza van benne, hanem benne van az idős, bentlakásos idős otthon épületének energetikai korszerűsítése. Nagyjából 120 millió forint körüli a nyilászáró cseréje, és a homlokzat felújítás egy olyan 40-50 millió forint közötti összeg lesz a végére. Azért nem tudjuk a pontos számot megmondani, mert amikor verik le a vakolatot, akkor derül majd ki, hogy akkor mi jön le és mi nem jön le, de nagyjából egy ilyen maximum 200 millió forint lesz ez a homlokzat korszerűsítés és nyilászáró csere.
Most pedig Simon Miklóst, a térség országgyűlési képviselőjét hallják.
Nyírbátor középpontban van, a választókerület központi települése, és ügyelünk arra, hogy mindig történjen valami olyan dolog, amivel segíteni tudjuk az ott élőket. Jelesül az elmúlt néhány évben 58 programban mintegy 46 milliárd forint érkezett a településre támogatásgyanánt, és ez reményeink szerint könnyebbé és biztonságosabbá teszi az ott élők mindennapjait.
Folyamatos és jó ütemű a déli ipari park fejlesztése Nyíregyházán. A 192 milliárd forintos beruházás évekre meghatározza a város gazdaságát. Hasonlóan fontos mérföldkő, hogy kormányzati döntés született a Jósa András Múzeum felújításáról, így 2025-ben elindulhat a közel 6 milliárd forintos beruházás. A város saját erőből folytatja a megkezdett infrastruktúra fejlesztéseket, és tovább korszerűsödnek majd az önkormányzat épületek is. A részletekről Kovács Ferencet, a város polgármesterét hallják.
Az a tervünk, hogy az első ütem május végén zárul, időarányosan jól állnak, és szeretnénk melegváltással a második ütemet elkezdeni. Ez azért is nagyon fontos, mert ezzel a területeink felértékelődnek. Mostanában jellemző az, hogy amikor a magyar kormány vagy a HIPA, amely ezzel foglalkozik, ajánl területeket olyan befektetőknek, akik nagyon rövid határidővel keresnek olyan területre, ahol nagyon rövid határidőn belül el tudják indítani a beruházást, hát ott mi egész jó pozícióban vagyunk. Ennek az első csomagja már jóváhagyásra is került, és megjegyzem, egyedül Nyíregyháza az a megyegyű város, ahol már támogatott döntéssel rendelkezünk egy olyan 11,7 milliárd forintos összeggel. Ez pedig az óvodák, a bölcsődék és négy iskola javarészt energetikai, de itt is összetett szükséges beruházását tartalmazza. A második csomagunk a közlekedés infrastruktúra, ugye ez állandó feladat Nyíregyházán, a Neapolisszal szemben lévő épület teljes felújítása, amit egyébként kifejezetten a fiataloknak szánunk. Ott Szatmár Németivel és a két megyével vagyunk együtt. A pályázatban mi vagyunk a projektvezetők. Én nagyon bízok benne, hogy pozitív döntés lesz, és néhány hónapon belül.
Idén ünnepli fennállásának 105. évét a Sátoraljaújhelyi Református Nőszövetség. Gecse Bertalanné több mint 30 éve tagja a szervezetnek, elnök helyettesként segítve a mindennapi munkát, kiemelte. A helyi gyülekezettel szorosan együttműködve igyekeznek számos programon megjelenni, az advent időszakban időseket látogatni és Isten igéjével, valamint szeretetükkel táplálni az embereket.
A gyülekezet nőszövetség munkájáról tud, mert bevonjuk a gyülekezet is, bármilyen szervezésbe, tehát gondolok egy szeretett vendégség, akkor megkérjük a asszonytestvéreket, hogy aki tud sütni, akkor az süteménnyel járuljon hozzá. Most volt itt a városunkban a H2Ö, az életvíz forrása, a református egyház bizonyságtétele, ahol az asszonytestvérek nagyon oda tették magukat és sütöttek, és nagyon szép alkalom volt. Háttérbe nem szorulunk, mert minden hónap első kedjén van bibliaóra. És ezt tiszteletes úr kihirdeti, és tudják, hogy na most az asszonyok mire készülnek, mi a feladat. Mindig van feladatunk, mindig van olyan, amikor meg kell látogatni egy idős beteg asszonytestvért, vagy egy 90 éves évfordulóra szoktunk elmenni, amikor 90 évesek a testvérek, akkor elmegyünk tiszteletes úrral vagy tiszteletes asszonnyal meglátogatni őket. Aztán valóban a városunkban ugye két öreg otthon van, oda elmegyünk, elkísérjük, erről is tud a gyülekezet. Adventi ebédet szervezünk a gyülekezet 75 éven felülieknek. Tehát nem bújunk el a gyülekezet háta mögé, hanem valóban előtte szolgálunk, és sok olyan esemény van, világi manap a nőkért, az március első hetében van, akkor imádkozunk a gyülekezettel együtt, aztán az imanap, ami december 4-én van, a Kárpát-medencei imanap, az is a gyülekezet keretén belül van. Amikor eseményekre elmegyünk, országos eseményekre elmegyünk a központba Budapestre, akkor tiszteletes úr tájékoztatja a gyülekezetet, hogy hol volt a nőszövetség, ki kapott díjat, milyen feladat vár még a nőszövetségre, tehát dolgozik a nőszövetség, és azért is mondtam az elején, hogy egy jól működő nőszövetség ott van a lelkipásztor hátam mögött, és ez valóban így van, hogy nagyon jó közösen együtt dolgozni, és együtt vinni mindazt a terhet, ami nem csak a nőszövetségé, hanem az egész gyülekezeté. De erre kiveszi a részét a nőszövetség legjobban.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! A mai világban üldözött keresztények tanúságtételéről beszélt Ferenc pápa az első vértanú Szent István ünnepén csütörtökön, miközben a szegény országok adósságának eltörlését is sürgette. A Szent Atya az apostoli palotáknak a Szent Péter térre néző ablakából mondta el beszédét karácsony második napján. Az egyház első vértanújának Szent Istvánnak a megkövezését idézte fel. A mártír halála pillanatában is gyilkosaiért imádkozott, ami lelki szabadságát és a hitbe vetett bizalmát tanúsította, hangoztatta. A pápa hozzátette, a világ különböző részein ma is üldözik a keresztényeket, akik gyakran életükkel fizetnek. Az ilyenkor szokásos úrangyala imádságot követően a pápa megemlékezett a most kezdődött Hanuka ünnepről, amelynek alkalmából a béke és testvériség üzenetét küldte a zsidó testvéreknek. Emlékeztetett, hogy csütörtök délelőtt megnyitotta a jubileumi szentév második szentkapuját a római Rebibia börtönben. A pápa kijelentette, hogy a jubileumi szentévek hagyományához tartozik a szegény országok elviselhetetlen adósságának elengedése. Úgy vélte, a szegény országok fejlődését akadályozó adósság kérdése szoros kapcsolatban áll a békével és a fegyverek fekete piacával. A következő szentkaput Rómában december 29-én a Lateráni Szent János Bazilikában nyitják meg. A december 29-én 11 órakor kezdődő szentmisében nyitja meg Ternyák Csaba egriesek a jubileumi szentévet az Egri Főegyház megyében. A szentmisét élőben közvetíti a Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Az esztendő utolsó napján, december 31-én 18 óra 30 perctől mutat be évvégi háladó szentmisét a főpásztor. A szertartásba rádiónkon keresztül is be lehet majd kapcsolódni. Emberré lett, hogy elvezessen bennünket az üdvösségre. Ez egy olyan misztérium, amit csak a hitben tudunk megragadni teljesen, de hogy a hit szárnyalni tudjon, szükség van az értelemre és az érzelemre egyaránt. Erről beszélt Ternyák Csaba egriesek karácsony első napján a Bazilikában. Federics Róbert és a Szent István Televízió összeállítását hallják.
Míg az éjféli szentmise elsősorban érzelmileg hangolt bennünket a megváltó születésének ünneplésére, ma azon elmélkedünk, hogy Isten szeretetből emberré lett, hogy bennünket elvezessen az üdvösségre. Ez egy olyan misztérium, amit csak a hitben tudunk megragadni teljesen, de hogy a hit szárnyalni tudjon, szüksége van az értelemre és az érzelemre egyaránt, fogalmazott Ternyák Csaba érsek karácsony első napján az Egri Bazilikában. A Szentírás szavai arra emlékeztetnek bennünket, hogy Isten sok ízben és sokféle módon szólt egykor az atyákhoz a proféták szavával, most a végső időkben viszont fia által szólt hozzánk, vagyis Isten és ember kapcsolata nem Jézus Krisztus születésével kezdődött. Ez már a végkifejlet, Isten utolsó és legnagyobb kezdeményezése, hogy magához édesgessen bennünket. Ézsaiás próféta arról beszél, hogy eljön valaki, aki jó hírt hoz, békét hirdet, örömhírt hoz és kikiáltja a szabadulást. Az új szövetség el van rejtve az Ószövetségben, ez utóbbi pedig az új szövetségben tárul fel teljesen. A kulcs ennek megértéséhez maga Jézus Krisztus, hangsúlyozta a főpásztor. A gonosz szőlőművesekről szóló bibliai rész kapcsán az érsek rámutatott. A szőlősgazda maga az atya, aki egykor sok ízben és sokféle módon küldte szolgáit, vagyis a prófétákat, és aki most a végső időkben egyszülött fiát küldte el hozzánk. János evangélista írását felidézve kiemelte, a világosság a világba, a tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, akik hisznek benne, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek.
Kedves testvéreim, mekkora kiváltságban van részünk. Ez az Isten gyermek, az elsőszülött, aki felajánlja, hogy hozzá hasonlóan mi is Isten fogadott gyermekei lehetünk, neki pedig fogadott kis testvérei. Mint bátyánk, lemond előjogairól, megosztja velünk örökségét, mi pedig vele együtt, Isten szőlőjének birtokosai, országának várományosai lehetünk. Semmit sem tart vissza magának, mindenben osztozik velünk. Legféltettebb kincsét, az atyához fűződő bizalmas kapcsolatát, azt, hogy pertuban van vele, az sem tartja meg magának. Hosszú éjszakai imádságai után egyszer apostolai kérték, hogy tanítsa meg őket imádkozni. Ekkor kapták meg tőle azt a jogot, mint különleges bónuszt, hogy ők is tegezhetik, atyának szólíthatják, szólíthatjuk az Istent.
Vezessük el hozzá gyermekeinket, hogy a hit szemével felfedezzék az eukarisztikus színek alatt a köztünk lévő Jézus Krisztust. Most a karácsonyi ünnepek alatt pedig vezessük el őket a jászolhoz is, hogy megtanulják a hit szemével meglátni, hogy az a kicsi ma született gyermek az Isten fia. Ő a mi nagyobb testvérünk, szabadítónk és Istenünk, fogalmazott Ternyák Csaba.
Emberré lett, hogy elvezessen bennünket az üdvösségre. Ez egy olyan misztérium, amit csak a hitben tudunk megragadni teljesen, de hogy a hit szárnyalni tudjon, szüksége van az értelemre és az érzelemre egyaránt. Erről beszélt Ternyák Csaba érsek karácsony első napján az Egri Bazilikában. Federics Róbert és a Szent István Televízió összeállítását hallották. Évekkel ezelőtt hívták életre Sátoraljóújhelyen a piarista tanodát. A délutáni foglalkozásokra a település hátrányos helyzetű gyermekeit és szüleiket szólították meg a helyben élő piarista atyák. Felhívásukra több segítő is jelentkezett, így többek között Fábrikné Király Klára, az Árpádházi Szent Margit Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatója, aki a kezdetektől részt vesz a foglalkozásokon. Koleszár Krisztián riportját hallják.
2016-ban Szabó László piarista szerzetes atya érkezett Sátoraljóújhelyre, hogy ő a hátrányos helyzetű gyermekekkel szeretne foglalkozni, és hát mi összetalálkoztunk. A piarista rend magyar tartománya épített egy erre alkalmas épületet nekünk, vagy felújított, és összesen 30 gyermekkel foglalkozunk, de be van osztva, hogy melyik délután kik jönnek, és akkor nyilván 3 gyerek jut körülbelül egy pedagógusra, és így próbáljuk egyrészt segíteni az ő iskolai előmenetelüket, hogy ne mozsolódjanak le, illetve eljuttatjuk ugye táborokba őket. Nagyon furcsa volt, amikor először vittük kirándulni őket, és akkor megkérdezte, hogy mi az a két vas az útban, és hát ez a sém volt, tehát nem láttak még ilyet, mert nem voltak még a városon kívül. A tanodában általános iskolások járnak, de van már a piarista rendnek egy továbbfutott programja, amikor a középiskolásoknak segítik a középiskolában való bemaradását, érettségihez való eljutását.
Ugye sokszor akár általános iskolában is lehet tapasztalni, hogy azért vannak hiányzások, és ugye ez egy iskola utáni foglalkozás, hogy mennyire nehéz megnyerni erre a gyerekeket, vagy milyen a szülői háttér, milyen segítséget tudnak kapni ez ügybe?
Hát ugye itt a piarista atyák nagyon sokat dolgoznak, ezért sokat járnak el a szülőkhöz, illetve hát van különböző motiváló tényező. Most már régen fobotkát, most ilyen smiley-kat gyűjtenek, és van egy szekrény, ahol mindenféle olyan dolog van, amire ők vágynak, pörfoci, parfümök a kislányoknak, vagy nem tudom, mesekönyvek, és akkor ha összegyűjt 10 smiley-t, akkor kiválasztott onnan valamit magának, de ugye a smiley-nak a feltétele, hogy ott legyen, és aznap is rendesen végezze a munkáját, tanuljon. Ha nincs házi feladat, akkor amit mi adunk nekik, különböző feladatokat, azokat el kell, hogy végezze.
Milyen rendszerességgel zajlanak ezek a foglalkozások, tehát a hétköznapokat nézve minden hétköznap?
Igen, minden hétköznap van, és ketté vannak választva a gyerekek, ugye általában alsós korosztály, felsős korosztály, az egyik csapat hétfő szerdán jár, a másik kett csütörtökön, és pénteken mindenki jöhet, elviszük kirándulni őket, múzeumba foglalkozásokat kérünk nekik, ugye nyilván most is az advent kapcsán az atyák tartanak nekik ezzel kapcsolatban is lelki felkészítést is, tehát a piarista templomba járunk át velük, kicsit szoktatjuk ehhez a millióhöz őket is, hiszen családokkal nem nagyon jutnak el ide, és természetesen ilyenkor a családoknak nagy szüksége van segítségre, ezért élelmiszercsomagot vagy tisztítószereket is szoktunk adni, illetve a piarista gimnáziumokban tanuló gyerekek, hát tudjuk, hogy ott azért Budapesten nem hátrányos helyzetű gyerekek járnak oda, ők cipős dobozokat készítenek, megkérdezik, hogy hány évesek, mi a nevük, és rendesen az osztálylevelet ír nekik, és karácsonykor ezeket az ajándékdobozokat adjuk oda a tanodás gyerekeknek.
Évekkel ezelőtt hívták életre Sátoraljóújhelyen a piarista tanodát. A délutáni foglalkozásokra a település hátrányos helyzetű gyermekeit és szüleiket szólították meg a helyben élő piarista atyák. Felhívásukra több segítő is jelentkezett, így többek között Fábrikné Király Klára, az Árpádházi Szent Margit Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatója, aki a kezdetektől részt vesz a foglalkozásokon. Koleszár Krisztián riportját hallották. Karácsonyi orgona muzsika szól majd a Szent Bernát Ciszterci templomban Egerben december 28-án délután 4 órától. Mások mellett Bach és Vivaldi művei szerepelnek a műsoron, közreműködnek Faludi Zsuzsanna szoprán, Birincsik Péter orgona és Birincsik Gergely orgona. A belépés díjtalan, de adományokat köszönettel elfogadnak. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta jelen vagyunk már az interneten, de tapasztalatunk, hogy az okos eszközök terjedésével egyre többen inkább a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben, amelyek ráadásul több mindenre lehetőséget is adnak, így a miénk esetében a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak rádiónk közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és az Instagram oldalunkhoz. A mobil applikáció díjmentesen elérhető Androidra, Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám, Kolesszár Krisztián és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is szép hétvégét, jó pihenést kívánok. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Kérdezhetem meg, miért süt olyan szépen rám a napsugár, ha ránézek, behunyom a szememet.
Meleg fénye árad be az ablakon, miért melegít, én nem értem, csak hagyó.
Miért mosolyogsz édesen rám, te világ, szeretnélek érteni nagyon. Szél úgy beszél, én mégsem értem, dalázva édes gett a rétre, ott vártál rám, én rád sem néztem, mégis tudtam, merre vagyok éppen.
Szivárvány színvirágok a talpamon, botladozva nevetgélek magamon.
Miért taposom el út közben, ami szép, talán néha meg is állhatnék.
Sok a kérdés, kevés válasz, csak azt tudom, merre jártam, de nagy világ, de kis élet mégis olyan szép. Szél úgy beszél, én mégsem értem, dalolászva édes gett a rétre, ott vártál rá, én rád sem néztem, mégis tudtam, merre vagyok éppen. Szél úgy beszél, én
jazz de teadol, trebuie te jazz de sovel naștic, n-ai tot ca te marada și s-o îndăte de posuti, îndăte plană se hutil, a ca nic simpo baru drum, șa pe napsi mai exumo, gara diuva s-a înveluma, s-a mai sigur ducala, s-o tu penda s-a vristeaga, s-a șavuru tu chertilan, castando tu no chere inga,
sportja. Miközben az U18-as magyar női jégkorong válogatott Németországban a Füsseni tornán szerepelt, addig egy jócskán megfiatalított B-keret, többnyire U16-os játékosokra építve a Tüskecsarnokban lépett jégre. A Debreceni Szakképzési Centrum intézményeinek 140 diákja mérte összetudását egy röplabda tornán. A Putnoki Serényi László általános iskolába látogatott a Magyar Jégkorong Szövetség sportág népszerűsítő roadshow-ja. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Miközben az U18-as magyar női válogatott Németországban a füsszeni jégkorong tornán szerepelt, addig egy jócskán megfiatalított B-keret, többnyire U16-os játékosokra építve a Tüskecsarnokban lépett jégre az olimpiai reménységek versenyén, a keretben a nyíregyházi Salamon Bodzával. A nemzeti csapat a csehekkel, a lengyelekkel és a szlovákokkal mérkőzött. Első nap fordulatos találkozón csak szétlövést követően kerekedtek felül a lengyelek, megnyerve a mérkőzést, utána a csehek jöttek, a mieinknek, akik 9-2-re győztek, igazolva ezzel a papírformát, majd a záró napon az osztrákok ellenében is alul maradtak a lányok, ők 2-1-re diadalmaskodtak a mieink ellen. A Debreceni Szakképzési Centrum intézményeinek 140 diákja mérte összetudását egy röplabda tornán. A kísérleti jelleggel megszervezett kupát a Mozdulj Debrecen iskola program azzal a céllal hívta életre, hogy a fiatalok közösségben együtt sportolhassanak. Pajzos Polla játékost hallják.
Egy hónapja készülünk, próbálunk minél több edzést tartani. 12-en vagyunk ugye egy csapatban, mind a két csapatunknál meglett ez a teljes létszám, és nagyon reménykedek benne, hogy legalább a top 4-be bejutunk. Ehhez ugye viszont tenni kell.
A vegyi kari kupán a szakképzési centrum 10 intézményéből 140 tanuló vett részt. A Debreceni Szakképzési Centrum tavaly csatlakozott a Mozdulj Debrecen iskola programhoz, hogy népszerűsítse a fiatalok körében a sportolást és felhívja a figyelmet az egészséges életmód fontosságára. Tirpák Zsoltot, a Debreceni Szakképzési Centrum kancellárját hallják.
Ahhoz, hogy valaki kiválóan teljesítse a szakmai követelményeket, és kiegyensúlyozott szakemberként élje a hétköznapjai, ahhoz fontos, hogy a tanulmányi évek alatt a személyiségfejlesztés és a sporttevékenység is meghatározó szerepet kapjon.
A röplabda kupát először kísérleti jelleggel szervezték meg. A tapasztalatok szerint a középiskolás korosztályt a legnehezebb megszólítani, motiválni a sport és a közösségi élet tekintetében. A Mozdulj Debrecen csapata folyamatosan monitoringozza ezt a korosztályt, hogy a fiatalok számára megfelelő sportolási lehetőségeket találjanak. Így esett a választás a röplabdára is. Széles Diánát, Debrecen alpolgármesterét hallják.
A röplabda talán az a szabadidősport, amit a legjobban szeretnek fiúk és lányuk együtt közösségben végezni, és ezért nagyon, nagyon jó látni azt, hogy vegyes csapatok vannak, és nem csapat, csak fiú vagy csak lány csapatok, hanem ténylegesen megvalósul az, amit nagyon szerettünk volna célként kitűzni, hogy közösségben legyenek a gyermekek, és együtt sportoljanak.
A Mozdulj Debrecen mozgalom a különböző sportok jótékony egészségügyi hatásaira is igyekszik felhívni a különböző korosztályok figyelmét. Pap Csabát, a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet igazgatóját hallják.
A testet és a lelket egy hormon köti össze, úgy nevezik, hogy irizin. Ezt csak mozgással tudjuk termelni, ezt nem kaphatjuk ajándékba, nem lehet gyógyszerformájába bevenni, ehhez meg kell dolgozni. Az izmokat dolgoztatni kell, és ez a hormon az agyban átalakul egy nagyon komoly motivációs anyaggá, amitől aztán a tanulás és minden fokozódik.
A Nyíregyházi Kosárlabda Klub 5-ös, U11-es és U12-es csapataival, valamint a kosárpalántásokkal foglalkozik Mészárosné Draida Csilla. Az edzőnő több száz gyerekkel ismertette és szeretette meg a kosárlabdát eddigi pályafutása során. Most őt hallják.
Augusztus végén érkeztem a klubhoz, ahol nagy szeretettel vártak és fogadtak. Megmondom őszintén, hogy nagyon izgatott voltam, hiszen számomra is ez egy új fejezet kezdődött az életemben. Az U11 és U12-es korosztállyal foglalkozom, illetve majd a kosárpalántásokkal. Nagyon örültem annak, hogy sok olyan fiatal kisráccal találkoztam, akik nagyon szeretnék magukat kipróbálni ebben a sportágban. Hál' Istennek vagyunk is elegen edzéseken. Most a következő feladat az, hogy megtanuljunk edzeni, megtanuljuk, hogyan kell dolgozni, hogyan kell fejlődni, és mindenek előtt az, hogy jól érezzük magunkat mindeközben a pályán. Úgyhogy most ezek a célkitűzéseink vannak egyelőre. De azt gondolom, hogyha tudatos szülők vagyunk, akkor pontosan tudjuk, hogy annál, hogy hazamegy a gyerek és a telefonját a kezébe fogja, vagy a tabletét, sokkal jobb, hogy közösségben van, ráadásul sportol, a kosárlabda benne van a nevében, ez egy játék, úgyhogy mindenféleképpen hangsúlyozzuk, hogy játékosan tudjunk edzeni, játékosan tudjunk fejlődni, és hogyha a következetesek vagyunk edzőként, akkor úgy gondolom, hogy a gyerekek is szívesen fognak járni hozzánk edzésre, és meg fogják érteni, meg fogják szeretni ezt a sportágat.
A szakedző tagja az Országos Szövetség kiválasztó képzőprogramjában az U11-es korosztálya dolgozó szakmai stábnak.
A 2011-es fiúknak a képző kiválasztó programjában vagyok az edzői stáb tagja. Velük júniusban kezdtünk el dolgozni. Szerencsére megmutathatta már magát az NKK-ból a Miskolci Bence, és most pedig Kovács Máté, és aminek nagyon örülünk, mert azt gondolom, hogy egy óriási lehetőség számukra, hogy az ország krémjével találkozhatnak, és velük edzhetnek egy héten keresztül. Ezek olyan tapasztalatokat jelentenek a gyerekeknek, amit magukkal tudnak hozni ide a klubba, át tudják adni esetleg az ismereteket, a tapasztalatokat a többieknek is, és egy újabb motivációt nyernek a további munkához.
A Putnoki Serényi László általános iskolába látogatott a Magyar Jégkorong Szövetség sportág népszerűsítő roadshow-ja. Beik Sándor programszervezőt hallják.
A Magyar Jégkorong Szövetség meghirdette a gyertek hokizni programot, annak keretein belül sikerült elérnem a szövetséget, és meghívnom Putnokra, hogy bemutassák a jégkorongot. Ez gyerekkorosztálynak lesz, sikerült az óvodába is elérnem a két nagy csoportot, meg az általános iskolába, ugye sportiskola, az első meg a második osztályokat. Magyarországon a jégkorong egyre népszerűbb, ugye itt vagyunk a szlovák határon, és elég sűrűn járunk át oda, látom, hogy ott azért nagyon-nagyon, Magyarországon is népszerű a jégkorong. Környékünkön itt van a Kazincbarcika, Kazincbarcikának elég fejlett jégpályája van kettő, ugyanabból csak egyet használunk, de amennyiben a gyerekek kedvelni fogják, a szülők is meg fogják szeretni, abban az esetben be fogjuk tudni szállítani a gyerekeket Barcikára. A régmúltban, hogyha szóba került a jégkorong, a korcsolyázás, akkor a gyerekek meg a szülők nagyon kaphatóak voltak rá.
Most pedig Kovács Bertalant, a Kazincbarcikai Ördögök Sportegyesület szakágvezetőjét hallják.
Gyere hokizni roadshow érkezik Putnokra, és mivel a környező településeken mi rendelkezünk jégkorong szakosztállyal, ezért mi is meghívást kaptunk erre, hogy ezt a remek sportot népszerűsíteni tudjuk a településen. 1986 óta van Jégkorong Egyesület, azóta több néven voltunk jelen a magyar jégkorong életében, most jelen pillanatban Kazincbarcikai Ördöges Sportegyesület néven futunk, 4 darab korosztályunk van, körülbelül 70 gyerkőccel, U14-es korosztályig versenyeztetünk gyerekeket a magyar bajnokságban. Igazándiból nem egy egyszerű sport ez a jégkorong, mert ugye több összetevőnek kell lenni. Ugye az első legfontosabb dolog ugye a jég, és jelen pillanatban 5 hónap jégünk van általában egy szezonban, azért ez kevés a többi csapathoz képest. Görhokizunk, florbolozunk, igazán ról is száraz edzéseink vannak, amiket nem igazán szeretnek a gyerekek, mert ők elszántak, és ugye azt mondják mindig, hogy hát a jégkorong az jégen zajlik, de ezek a kiegészítő sportok azért fontosak, hogy minél atletikusabbak legyenek, illetve ne jöjjenek ki a gyakorlatból. A Magyar Jégkorong Szövetség által rendezett bajnokságokban játszunk, U8, U10, U12 és U14-es korosztályban, csak kispályás bajnokságban, mivel nekünk is kispályánk vannak. Igazániból U12-es korosztályig nem is számolják az eredményeket, minden gyerek oklevelet, érmet kap mérkőzéseink után. A 14-es korosztályban ott már hasonlítunk egy úgynevezett komolyabb bajnokságra, mert ott van alapszakasz, rájátszás, döntő.
Koszta Pétert, a Serényi László általános iskola igazgatóját hallják.
A Magyar Jégkorong Szövetségnek van egy kezdeményezése, ami egy országjáró körúton a jégkorongot népszerűsítik, és minden olyan helyen, ahol ehhez van befogadókészség, ott szeretnének tartani egy bemutatót. Ennek adott helyt a Serényi László általános iskola és gimnáziumnak a tornaterme. Természetesen, mivel mi sportiskola vagyunk, nekünk mindenféle kezdeményezést pozitívan kell vennünk és néznünk, mert próbálunk több sportág felé is nyitni, ez a célunk. Ugye az elején kezdtük, hogy nagyjából csak labdarúgás volt, meg atlétika, aztán ehhez kapcsolódott most a kézilabda, most már rendkívül népszerű lett az úszás is az iskolánkba, és nagyon nagy lelkesedéssel birkóznak a gyerekek keddenként és sütörtökönként, és természetesen minden gyereknek meg kell adni a lehetőséget arra, hogyha valami olyan sportágat lát, ami tetszik neki, akkor legyen esélye azt esetleg űzni is. Ugye a jégkorong azért egy kicsit nehezebb sportág olyan szempontból, hogy itt vannak termi adottságok, amit biztosítani kell. Ugye egyik legfontosabb a jég, ami legközelebb ugye csak Kazincbarcikán van, de ott sem állandóan van, hanem csak Miskolcon a Miskolci jégcsarnok, ami állandóan egész évben működik. Úgyhogy hát mind ennek a kiköszöbölése, vagy ennek, hogyha van, vagy valamelyik gyereknek, hogyha ez megtetszik ez a sportág, hogy ezt hogyan tudja tovább folytatni, ez majd egy következő kérdés lesz. Viszont vannak ennek a jégkorongnak azért alternatív sportágai is, ilyen a floorball is, például ami teremkeretek között is lehet űzni, amivel mi is rendelkezünk felszereléssel, meg most is rendeltünk egy új szettet floorballba, kaput és ütőket, és ugye ott labdával játszák, nem koronggal. Tehát ugye elsősorban az egy alapsportága lehetne annak a jégkorongnak, amit utána esetleg, hogyha valakinek annyira megtetszik, az folytatja. Szerintem a gyerekeket minden olyan sportág, amikben valamilyen változást ad meg, amiben lehet bottal játszani, koronggal, labdával, azért ezek mind látványosak a gyerekeknek, tehát szerintem őket minden ilyen érdekli. Természetesen azért a jégkorong nem egy olcsó sportág, mert elég komoly összegű, alapvetően csak a felszerelés is, de a floorball például az egy jóval kevesebb pénzt igénylő kiegészítő sportág, és hogyha az megtetszik esetleg, akkor lehet folytatni tovább ezt. Vagy például a görkorcsolyával is szoktak kezdeni a jégkorcsolya helyett, és akkor azt a gyerekek elsajátítják, annak a mozgását könnyebben tanulnak meg korcsolyázni is, tehát több lehetőség van.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.